Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Én Simon Rita vagyok, ez pedig a Kiszó Podcast.
Annyi mindenről beszéltünk már a podcastjaimban, és mindig az önismeretre, a személyiségfejlesztésre és a pozitív szemléletmódra fektetjük a hangsúlyt, és idejük adunk ki a végén. De mi van akkor, hogyha ez nem megy? Mert valami lehúz, megkötöz, és amíg nem szabadulunk meg tőle, addig nehéz előrelépni. Ez a valami lehet például a függőség is. Ma erről fogunk beszélgetni Bene Katica orvossal, képzésben lévő családterapeutával. Szia Katica!
Sziasztok!
Van ugye a klasszikus szerfüggőség, amit kialakíthatnak drogok, kémiai szerek, és van a viselkedési addikció. A kábítószerezésen, alkoholizmuson és a dohányzáson kívül például beteges méreteket ölthet a játékszenvedély, vagy a videófüggőség, akár a szexaddikció is, de még a vásárlási kényszer, és nagyon hosszan sorolhatnánk ezt a sort. Én arra lennék kíváncsi, hogy klinikai szempontból honnan számítunk valakit függőnek.
Igen, nagyon jó a kérdés, és tök jó, hogy behoztad a viselkedési függőségeket, mert alapvetően van a hétköznapi értelemben vett függőség, és sokkal nagyobb, szélesebb spektrumon használjuk ezt a szót, mint a klinikumban, vagy sok esetben mondjuk a hobbikat is ide sorolhatjuk, ha valaki még nagy szenvedéllyel űz egy adott tevékenységet, de mondjuk még nincsen káros hatással az életvitelére, viszont az addiktológiában minden esetben akkor beszélünk függőségről, ami káros, negatív következményekkel jár, azaz negatív módon hat ki mondjuk a kapcsolataimra, az párkapcsolat, család, gyereknevelés, akkor a munkavégzésre, egészségi állapotra, alvásra, stb. Ez az egyik. A másik az, hogy a szakmai terminológia magát a függőség szót nem is használja. Egyrészt, mert nagyon elhasználódott talán a maga a függőség kifejezés, és nagyon sok stigmával jár, ez az egyik oka. A másik, meg mindjárt mondom, tehát, hogy alapvetően a szer vagy az adott viselkedés használati zavarát találjuk meg a klinikai kifejezésben, és ugye ez talán jobban is jelzi azt, hogy ez egy spektrum, mint nagyon sok mentális betegségnél spektrum szemlélet van, tehát nem egy ilyen mindent vagy semmit elvérvényesül, hogy most valaki vagy alkoholista, vagy nem, hanem ez egy skála szerint működik. Ezt a Demetrovics Zsolt írja a droghasználat funkciói című könyvében, hogy a nullától soha egyáltalán semmilyen mértékben nem használomtól, különböző mintázatokon és mennyiségeken keresztül juthat el az egyén egy súlyos, addiktív, függő típusú ártalmas használatig, és hogy a klinikumban ennek megfelelően meg is különböztetnek enyhe, közepes, illetve súlyos mértékű zavart. Amit még ide elmondanék, hogy maga az egyén élete ugye beszűkül az adott szerhez, vagy szerhez való hozzájutásra, fogyasztásra, vagy az adott viselkedés, vagy adott cselekvésre, és hogyha ez nem történik meg valamilyen okból kifolyólag, akkor ugye súvárogni, vágyakozni kezd. Tehát amikor nem használ, vagy nem az adott cselekvéssel foglalkozik, akkor is a használattal lesz elfoglalva. Ez az egyik. A másik, hogyha a hozzájutás akadályozott lesz, akkor egy bizonyos idő után megjelenik az elvonás. Ez egyrészt ennek fizikai tünetei vannak, vagy lehetnek, illetve lelki tünetei is, és hát úgy néz ki, hogy a hosszú távon a lelki függőségtől, vagy a lelki elvonás az, amitől a legnehezebb, vagy a lelki függőségtől a legnehezebb megszabadulni. És akkor még egy ilyen alapfogalmat ide így behoznék, az pedig a tolerancia. Az azt jelenti, hogy az adott szer mennyisége, illetve az adott viselkedés időtartama, extremitás egy idő után már nem fogja ugyanazt a hatást kiváltani, amit eredetileg tudott. Tehát amikor hozzászokik a szervezetem, azaz dependenssé válok valamitől, akkor ugyanaz az adag, ami kezdetben a csillagok közé felrepített, egy idő után már csak az elvonástól fog megóvni, tehát hogy a nullpont elérésére lesz elég, ezért kell az, hogy egyre nagyobb adagok, vagy egyre extrémebb viselkedésmódokat fog majd a függő személy produkálni, hogy elérje azt a kívánt hatást.
Ugye ennek vannak jelei, mert látjuk, amikor megissza az ember azt a pohár bort, egy picit bódult állapotba kerül, stb. Stb. De most pont ez a gond szerintem a játékszenvedélynél, vagy akár a videófüggőségnél is, hogy ott az ember azért annyira nem látja, hogy ennek milyen negatív következményei vannak, mert ó, hát ezt így elbagatelizáljuk, hogy ez csak játék, ez az ember kikapcsolódik vele, stb., hogy talán azért könnyebb az ilyenekbe belecsúszni, vagy a viselkedési addikcióba is belecsúszni, mert hogy annak nincs akkora látványos következménye.
Azt nem tudom, hogy melyikbe könnyebb belecsúszni, ez amúgy olyan szempontból is érdekes, hogy maga a függőségnek milyen módokon alakulhat ki, majd erre lehet, hogy rátérünk, de hogy azért a viselkedés függőségnél is látványos lesz az, hogy például a nyilvánvaló negatív következmények ellenére is folytatni fogja, például a játékfüggőségnél, vagy online videójátékfüggőségnél, hogy már nem eszik, akár nem is megy el WC-re sok-sok órán keresztül, maga a viselkedés kényszeressé válik, itt is megjelenik az, hogy például a suliba van, tehát amikor nem tud játszani, akkor is azon pörög mondjuk az adott személy, hogy mit tudom, az online karakterével majd milyen stratégiát dolgozzon ki, tehát ha nem jut hozzá, akkor elvonási tüneteket fog produkálni, ez az ingerlékenységtől kezdve a lehangolás, nyugtalanságon keresztül sok-sok tünetet nyilván ez a karakternek megfelelően jelenhet meg. A kontrollvesztés egy nagyon jellemző tünete lehet ennek, tehát hogy egyszerűen megszűnik az a való, vagy másik valóságba kerül át, se az idő, se a játék közben egyszerűen megszűnik létezni minden elemi funkció, mert csak abban van jelen, és egy idő után nyilván a környezet az, ami akik hamarabb fognak jelezni, és akkor jellemzően megvan a tagadás, hogy de hát csak a haverokkal játszok, most például most ezt emeltem ki a magyar játékfüggősége, de hogy bármi másnál is meg lehet, és hogy elindul egy ilyen titkolózás, tehát hogy szóval, hogy azért ennek így, de amit mondasz, hogy mivel ez egy ilyen normalizáltabb, tehát mit tudom én, valaki az IV-drogot szúrja, akkor egyből ugrik mindenki, ha meg mondjuk videójátékozik, akkor úgy vagyunk vele, hogy oké, hát az még úgy beleférhet, de hogy és ez nyilván egy folyamat lesz, de hogy ezeket a lépcsőket kell látni, hogy amikor mondjuk sokadjára szól a szülő, hogy most már elég, vagy nem tudom, és nem bírja abba hagyni, vagy olyan is van, amikor maga az egyén úgy van vele, hogy oké, fél órát fogok játszani, tehát eldönti, hogy nem akar többet, de nem bírja, mikor ott van benne a helyzetben, mégse bír leállni vele. Vagy akkor megfogadja saját magának, hogy jó, akkor héten csak kétszer játszok, de mégse bírja megállni, tehát ezek már ilyen intőjelek is oda visszafelé is, hogy oké, akkor ezzel nekem lehet, hogy problémám van.
Hát a jelek, hát akkor beszéljünk egy picit a függőségnek a hátteréről, hogy mi vezet ahhoz, hogy valaki függővé váljon.
Igen, amúgy ez jellemzően egy multifaktoriális jelenség, tehát nagyon sok összetevő, vagy nagyon sok tényező együttes jelenléte szükséges hozzá. Van egyrészt egy biológiai meghatározottság, vagy sérülékenységnek is nevezhetjük, hogy genetikai sérülékenység, van ennek egy neurobiológiai koncepciója, ez az egyik. Másik, hogy a családnak nagyon nagy szerepe van, és az addiktológiában, a család kontextusában is szokták magát az addikciót nézni. És ennek megfelelően a jellemző személyiség jegyek, illetve ugye a szocializációnak, vagy a társas környezetnek a hatásait is vehetjük ide. A biológiai koncepció, ami a két elfogadott, az egyik a jutalomhiányos tünetegyüttes. Ez azt jelenti, hogy az agyunkban van egy terület mindenkinek, középagyban, amit jutalmazó rendszernek nevezünk. És ha ez ingerlést kap, akkor boldogságot, örömöt fogunk érezni. És alapvetően, ez ugye érdekesség, hogy azok a cselekvések okoznak ilyet, amik a faj fenntartásunkért felelnek, ilyen jellegzetesen, tudom, a szexuális együttlét, társas kapcsolatok, étkezés, de még ugye a sporttevékenységeket is ide sorolhatjuk. És úgy tűnik, hogy a függő személy agyában függetlenül attól, hogy kémiai szertől vagy viselkedéstől függ-e, természetes módon nem jön létre az eufóriát, illetve a boldogságot kiváltó inger. Tehát nem fogja egész egyszerűen jól érezni magát, örömöt, kielégülés, pozitív megerősítést megélni egy normál életben, normál jutalomnak számító dologtól, azaz állandó jutalom megvonásban fog élni. És ennek a rendszernek az ingerület átvívő anyaga a dopamin, tehát jön egy inger, mondjuk mit tudom, ilyen szexuális inger, és akkor dopamin beköt a középagyban lévő receptorokhoz, végigmegy az ingerület, ami kellemes érzést fog kiváltani, tehát jutalmat fog kiváltani általánosságban, vagy normál esetben, most lehet így használni ezt a szót. És hogy úgy néz ki, hogy a függő személyek agyában ez a rendszer alul működik, azaz kevesebb a receptor, ami a dopamint meg tudnák kötni. És ha ez a kötés nem jön létre, akkor a kellemes érzet sem tud létrejönni, de hogy mégis kiváltsa a kellemes érzetet, ahhoz több dopamint kell produkálni. És akkor ezt vagy kémiai szerekkel tudja bevinni, vagy impulzív, veszélykereső viselkedésformákkal tudja kiváltani, de egész egyszerűen jobban kell pörgetni a rendszert ahhoz, hogy működjön. Tehát ez az egyik biológiai, vagy a neurobiológiai háttér. A másik, egy másik megközelítés, ez a kancianféle önmedikalizációs vagy öngyógyítási elmélet. Ez azt jelenti, hogy a függőség tulajdonképpen egy elsődleges problémának egy félre sikerült öngyógyszerelési kísérlete, vagy öngyógyszerezési kísérlete. Tehát arról van szó, hogy szert használunk azért, hogy oldjuk a szorongásainkat, a gátlásainkat, megéljük az intimitást, önbizalmat növeljünk, bűntudatot csökkentsünk, vagy egész egyszerűen betöltsünk valamiféle űrt, amiről mondja a legtöbb függő személy beszámol. És hogy hát innen is láthatjuk, hogy valamiféle funkciót tölt be az adott szerhasználat vagy viselkedés az egyén életében, és hogy abból is lehet már következtetni bizonyos szempontig, hogy milyen a probléma megléte, hogy mondjuk milyen szert használ, vagy milyen viselkedés az, ami a függőségben egymásra talál a személlyel, mert ez fontos, vagy egy ilyen, a kapudrog elmélet bizonyos szempontból már megdől, tehát hogy azt mondják a mostani kutatások, hogy nem maga a drog, vagy nem maga az eszköz, vagy nem maga a viselkedés fogja a függőséget kialakítani, létrehozni, hanem az adott személyiség és a számára megfelelő drognak a kapcsolata vagy találkozása az, ami leginkább a függőség kialakulásáért fog felelni.
Ami úgymond betömködi azt a lyukat, vagy azt az űrt, ami benne keletkezett. De most itt visszautal még egy picit a dopaminra, most így felmerült bennem, hogy akkor mi okozhatja ezt a dopamin alulműködést? Tehát, hogy amikor nem kap elég dopamint az agy, hogy említetted, hogy azért kell a szer, hogy akkor az felpörgesse, de hogy miért van ez alapból, hogy mondjuk valakinek kevesebb dopamin?
Ez nagyon úgy festi, ez a genetikai lottón ezt dobták. Hogy ez amúgy nem csak az addiktológiában, hanem más dopamin átviteli folyamatokat érintő betegségeknél, és ilyen jellegzetesen ilyen mondjuk az ADHD, tehát olyan impulzus kontroll zavaroknál is megjelenik a Tourette-szindróma, amik ilyen egytűről fakadnak, és ennek megfelelően sokan komorbiditásnak nevezzük azt, amikor két betegség egyszerre van jelen, tehát hogy ennek van egyszerűen egy genetikai meghatározottsága, úgyhogy ezt így konkrétan nem tudjuk, hogy ez miért alakul ki valakinél. Ez mindig nagy kérdés, hogy a családnak, hogy egyrészt ugye ott van egy genetikai háttér, ami nyilván van ott van, és van a tanult viselkedés, és hogy akkor melyik az, ami jobban dominál, de hogy úgy tűnik, hogy hát mind a kettőnek nagyon fontos szerepe van. Nyilvánvalóan attól, hogy valakinek mondjuk a dopamin szintje alul működik, tehát van egy jutalomhiányos tünetegyüttes kimutatható mondjuk, az nem jelenti azt, hogy feltétlen addiktológiai szempontból valamilyen használati zavarban fog szenvedni. Tehát hogy azért ez nem egy ilyen egy az egyben kijelentő módok, hanem ezért mondtam azt, hogy sok tényező együttállása szükséges.
De említetted még itt a problémát, tehát, hogy akkor minden esetben valamilyen probléma, valamilyen trauma áll a háttérben, ami ahhoz vezet, hogy függővé váljon az illető?
Nem feltétlen, ennek a Máté Gábor az, aki ezt ilyen nagyon markánsan, ugye Vancouverben élő magyar orvos, és a vancouveri drognegyedben sokáig dolgozott, amúgy úgy tudom házi orvosként alapvetően, de ő sokat dolgozott a függő személyekkel, és ő az, aki egyértelműen kijelentő, hogy minden függőség hátterében valami gyermekkori trauma, vagy feldolgozatlan trauma áll. Ezt most én így nem tudom feltétlen kijelentő, hogy minden egyes esetben, az biztos, hogy azért nagyon jellemző módon a függő személyeknél, a súlyos függő személyeknél azért jelen van valamiféle, vagy elhanyagolás, vagy bántalmazás, de hogy nagyon markánsak például a családi dinamikák is, főleg mondjuk a heroinista családokat figyelték, vagy abból van több kutatás, hogy ott egy jellegzetes családdinamika van, és úgy néz ki, hogy ez az alkoholfüggők családjánál is arról is van adat, hogy az hasonlíthat, mert ugye ez mind a kettő depresszáns szerek, ezek nyugtató szerek, gátlásoldó szerek, tehát hogy hasonló a működése. És úgy néz ki, hogy ezekben a családokban van egy érzelmileg vagy fizikálisan ténylegesen távol lévő apa, és van egy megengedő, ugyanakkor túlzottan kontrolláló, mondjuk szimbiotikus anya-fia kapcsolat, itt mondjuk abban az esetben, hogyha a fiú gyerek lesz a függő, és itt legtöbbször az anya is társfüggő, tehát kodependens személy, tehát hogy akár mondjuk az apa is függőségben szenved. Hogyha viszont a női függőknél, tehát mondjuk női heroinistáknál, vagy akár női alkoholistáknál, meg pont ellenkezőleg azt látjuk, vagy az általánosság, nyilván ez nem mindenkire igaz, hogy van egy anyalánya, hát rivalizálás, vagy egy ilyen problémásabb kapcsolat, és van mondjuk egy idealizált apa. De szintén a heroinista nőknél nagyon-nagyon jellemző az, hogy van valami családon belül erőszak a háttérben. Tehát, hogy ott náluk azért ez egy ilyen nagyon markáns adat. Tehát, hogy amit a Máté Gábor mond, az valószínűleg így van, csak ez a mindig minden esetben szerintem ilyen erős, de hogy igen.
Igen, mert gyakran mondják, hogy azért nyúl valamihez, valamilyen szerhez, vagy bármi máshoz, mert el szeretne nyomni valamit, tehát, hogy sok a teher, sok a fájdalom, és ezzel próbálja tompítani, akár most itt az alkoholizmus, ez a legközelebb álló szerintem mindenkihez, meg ez, ami így megfogható, hogy ezzel próbálja, hogy bódult állapotba kerül, és akkor ezzel próbálja elnyomni.
Így van, így van. Hát ami még a családi működésre egy ilyen viszonylag jellemző, itt egy ilyen patológiás egyensúlynak hívjuk az ilyen típusú családokat, ahol mondjuk egy függő személy a családon belül van, és hogy jellegzetesen nem a egyedül csak ennek a személynek a betegsége, hanem az egész rendszer betegségét jelenti, és hogy a patológiai egyensúly egy kicsit, tehát azt jelenti, hogy egyrészt minden rendszer egyensúlyra törekszik, de hogy ennek a, mert hogy ez kiszámítható, ismerős, de hogy alapvetően a szenvedés az alapja, és szenvedést is termel, de ugyanakkor valamilyen előnye mégis mindenkinek van benne, nyilván ez nem egy tudatos, tehát tudattalan folyamatok, ami bent tartja a rendszerben. És mit tudom, hogy most egy ilyen banális példa, de viszonylag jellemző, hogy mondjuk a két szülő között rendkívül nagy a feszültség, és a gyerek valami tünetet produkál, mondjuk mit tudom, válófélben lévő szülők, vagy durva válásról beszélek mondjuk, és a gyerek tünetet produkál, akár mondjuk valami függőségi viselkedés, vagy szerfüggőség lesz, és hogy az ő tünete fogja egyben tartani a családot. És valahol ez mindenkinek az kvázi érdeke, ilyen idézőles érdeke, a gyerek fenntartja a tünetet azért, hogy mondjuk a szülők ráfigyeljenek, ne legyen annyi veszekedés, de hogy nyilván ott van az a markáns tünet. És amint ő elkezd mondjuk gyógyulni, a szülők újra egymásra elkezdenek összekapni, tehát megint vissza kell hozni a tünetet. Ez egy ilyen jellemző működés, mondjuk a függő családoknál. És hát nyilván ezt kell valahogy így megtörni, hogy ez az egyensúly, úgy egyensúly állapot alakuljon ki, és hogy ne azért, hogy megint visszahúzzák egymást, de hát jó, azért nem egy ilyen nem feltétlenül egy egyszerű folyamat.
Lehet, hogy régen csak kevesebbet beszéltek róla, de nekem picit úgy tűnik, mintha a mai generációnak a tagjai hajlamosabbak lennének a függőségre. Ezt mondhatjuk azt, hogy mivel manapság sokkal stresszesebb az életünk, vagy traumatizáltabb például a gyerekkorunk, és több a lehetőség is, mert már egyre több eszköz meg szer van, ez kialakíthatja a függőséget, és ezért jellemzőbb az, hogy most a Z generációnak a tagjai hajlamosabbak a függőségre.
Hát amúgy nem tudok erre adatot mondani, de én személy szerint nem gondolom, hogy traumatizáltabb a mostani gyerekek élete. Az tény, hogy ezzel mondjuk többet foglalkozunk, hogy kit milyen ártalom ér, meg sérelem, és az is biztos, hogy most, hogy rengeteg viszont nagyon sok transzgenerációs trauma van, vagy sérelem. Most kezdünk ezzel foglalkozni, mert most eljött annak a korszaka talán, hogy kimondhatóvá kezdenek válni ezek a hozott hosszú-hosszú családi mintázatokon keresztül átadott működésmódok, tehát ilyen módon mondjuk ezek kihatnak a mondjuk akár világháborús sérelmek, és hát ott azért nagyon sok elfojtott, nagyon sok titkolt, nagyon súlyos családi károk, traumák voltak, amik most kezdenek talán eljutni oda, hogy kimondhatóvá váljanak, vagy a mostani generációnak született meg az igénye arra, hogy erről beszéljen. Úgyhogy talán ilyen módon többet foglalkozunk inkább a traumákkal, szerintem nem traumatizáltabb a gyerekkorunk, de erre most így nem tudok. Az, hogy az Z generáció a függőségekre hajlamosabb lenne, ezt nem tudom. Az, hogy igen, tehát hogy mondjuk a digitális forradalomban vagyunk, és valóban sok az eszköz, ami megteremti a lehetőségét annak, hogy kialakuljon az a kapcsolat, amiről már beszéltem, hogy betöltse azt az űrt, ami ott van, azt a szükségletet valahogy tudja pótolni, mint tudom, jellegzetesen ilyen például a lájkok, azok is dopamin termelnek, és hogy mindenkinek jól esik, ha kap visszaigazolást, és hát igen, van egy online tér, ahol élünk, vagy van egy cyberélünk. Tehát, hogy ez egyszerűen ilyen világban élünk, hogy van egy offline, és van egy szájbertér. A probléma szerintem akkor van, vagy akkor lehet ebből problémás használat, hogy mondjuk nincs egy stabil lábakon álló önbecsülése valakinek, és hogy ezekkel a lájkokkal akarja mondjuk feltölteni az önbecsülését, vagy ha valaki mondjuk nehezen tud kapcsolódni a saját kortárs közösségéhez, nehezebben szocializálódik az offline valós világban, akkor neki ez egy alternatíva lehet a szájbertér, ami egy biztonságosabb terep, mert hogy azért ott van az ismeretlenben és névtelenül, vagy mondjuk arc nélkül, és ez egyszerűen ad egy biztonságot, meg ennek van egy ilyen gátlásoldó funkciója is, és ez ilyen módon megtalálhatja azt a fajta kapcsolódást. Tehát, hogy nem, szerintem nem hajlamosabb az én generáció, de hogy egy más világban vagyunk, ahol ezeket az arányokat, ebben az arányok megtalálásában nyilván segítenünk kell őket is, meg valahogy neki egymást is.
Beszéltünk arról, hogy mi a függőség, mitől válhatunk függővé, most akkor beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan lehet megelőzni a függőségnek a kialakulását. Tehát már eleve mik azok a jelek, amikre érdemes már a kezdetekkor odafigyelni, például egy viselkedési addikció esetén.
Igen, az biztos, hogy az, mint már mondtam, hogy a családnak nagyon meghatározó szerepe van, a kapcsolatoknak egy protektív funkciója van. Erről van konkrét kutatás is, hogy mik azok a protektív védőfaktorok a függőségekkel kapcsolatban. Ilyen például a sporttevékenység, és akkor itt egy ilyen külön kérdője, hogy akkor mi van a testedzés függőséggel. De hogy itt is nagyon más az, tehát ugye azért azt tudni kell a viselkedés függőségeknél, tehát ugye ott nincsen konkrét szer, amit beviszünk, hanem maga a viselkedés fogja kiváltani ezt a függő tevékenységet. Nagyon nem mindegy a motiváció. Azért megyek futni, mert feltölt és jól érzem magam tőle, és vissza tudok utána pörgetni akár a kapcsolati rendszeremben, stb. Vagy azért megyek futni, mert problémám van otthon, vagy a barátaimmal, tehát egy ilyen menekülés miatt megyek, és akkor ebből könnyebben lesz egy kényszeres viselkedés. Tehát a sport az egyik védőfaktor, a vallásosságot írják a másik védőfaktornak, és a kapcsolatok, tehát a családi és baráti kölcsönösségen alapuló kapcsolatokat mondják védőfaktornak. Ez az egyik. A másik, hogy mik azok a jelek, az volt a kérdés, hogy mik azok a jelek, amikre lehet figyelni. Hát egyrészt az, hogy amikor akár azon kapja magát az egyén, vagy a környezet, hogy amit már mondtam, hogy a beszűkültség állapota, amikor a beszűkültség kényszerességgel, meg impulzivitással társul, akkor az egy ilyen figyelemfelhívó dolog lehet, mert az, hogy valaki mondjuk szeret nagyon egy témakört mondjuk, vagy nagyon érdeklődik valamilyen tevékenység iránt, és azt szívesen csinálja, az önmagában nincsen baj. Tehát a baj akkor van, hogyha ez minden más rovására kezd menni, és hogy hangulati fekvésében is megjelennek ezek ingerültség, indulatkitörések, vagy azt nem tudja abba hagyni, amit már így a szerv, vagy a beszélgetés elején is jeleztem, hogy ezek azok a markánsabb jelek talán, amit így jobban észre, felborul az alvási ciklusa, az étkezés megváltozik, tehát, vagy elkezd nagyon elszeparálódni a kortársaktól, elmagányosodik. Tehát nagyjából ilyen minden, ami egy picit változást jelent, oly módon, hogy a normál kerékvágástól eltérő, vagy nagyon markánsan megjelenő, vagy ilyen szép apránként megjelenő különbségeket rak, hogy az ilyen figyelemfelhívó lehet. Ugye az addig beszédes gyerek, aki szívesen megosztotta otthon a dolgait, nagyon-nagyon bezárkózik. Nyilván azért ez a kamaszkornak egy jellegzetessége is, tehát hogy akkor nem kell minden esetben erre gondolni, csak hogy azért ez így nem baj, hogyha így ott vannak ezek a gondolatok a fejünkben, hogy jó, akkor figyeljünk oda jobban egy picit.
És akkor ez valamilyen szinten a környezetnek is felelősség, hogy ezt észrevegye, meg figyeljen rá, mert általában a függő saját magán ezt annyira nem veszi észre, vagy ha észre is veszi, akkor lehet, hogy ahogy te is mondtad, először tagadás, meg titkolózás, de akkor a környezetnek a felelőssége, hogy akkor ő erre felhívja a figyelmét, hogy akkor figyelj, de valami megváltozott, hogy minden oké. Okay.
Hát így van, igen, igen, csak hogy ugye mindig ez a nehéz ügy benne, hogyha mondjuk a környezet maga is érintett, vagy a környezet is problémás, ahol ugye hamarabb fog egy súlyosabb mértékű használati zavar kialakulni, akkor ez egy nagy kérdője, hogy hogy tudja kihúzni egyik a másikat, tehát általában akkor kerül már mondjuk akár az ellátásba, amikor már nagyobb baj van. A viselkedés függőségeknél azért egy picit másabb a helyzet, de azt tegyük hozzá, hogy amúgy klinikai szempontból, tehát ami BNO, tehát orvosi diagnosztikus kategória, a viselkedés függőségekből egyedül a játék szenvedély, a szerencsejáték használati zavar az, ami hivatalosan orvosi diagnosztikus kategória. Minden más, az arról van egyre több adat, de például még az online videójáték használati zavar sem került be a legújabb ez a diagnosztikus és statisztikai kézikönyv, ami az összes pszichiátriai betegséget összegyűjtés, a diagnosztikus kritériumokat a kutatások alapján leírják. Ennek ez a DSM-5 van most jelenleg, nem tudom, hogy a 6 mikor lesz. Valószínű, hogy akkorra már benne lesz az online videójáték függőség, mert talán a viselkedési függőségek közül ez a legmarkánsabb, ami tehát, hogy tényleg sok embert érint.
Tehát már beszéltünk arról, hogy mi a függőség, mitől alakulhat ki, hogyan tudjuk észrevenni a jeleket, és akkor most beszéljünk arról, hogy aki már mondjuk megtette, felismerte ezeket a jeleket, és rájött, hogy valamilyen addikcióval küzd, akkor miként tud leszokni róla, miként tud ebből kigyógyulni?
Igen, ez egy jó kérdés. Megkülönböztetünk alacsony küszöbű ellátást, illetve magasabb küszöbű ellátásokat. Az alacsony küszöbű ellátás annak a célja alapvetően a betegség okozta ártalmak csökkentése, életet veszélyeztető állapotok megelőzés, illetve életmódváltás elindítása. Tehát, hogy itt a függőség esetében hogy a motiváció az egy markáns kérdés, hogy ez ideális esetben van egy belső motivációja. Tehát az lenne az ideális, hogyha belülről saját maga a függő személy szeretné ezt az adott működést abba hagyni, ez általában nem így néz ki, hanem valamelyik hozzátartozó cipeli el az ellátó intézménybe az adott szemét, és betolják oda, hogy javítsák meg azt az adott embert. Arra már volt szó, hogy azért ez a család kontextusában kell nézni, és hogy ez egy az addiktológiai rendszer szemlélet van, mint a családterápiában is, és a családterápia az egyik ilyen nagyon markáns terápiája az addiktológiának. Több pillérből áll amúgy, tehát amit a magasabb ellátó rendszerek, például ilyen ami már bizonyos feltételekhez kötött, ilyen például a Nyírő Gyula kórházban az addiktológia osztályon működő Minnesota módszer vagy rendszer, ott például már csak úgy vesznek, én úgy tudom, úgy vesznek fel beteget, hogy előtte a 12 lépéses anonim csoportokon részt vett. Tehát, hogy van rengeteg anonim csoport, különböző, tehát már Magyarországon is majdhogy nem mindenre van, tehát hogy először, hogy az AA csoportok, az anonim alkoholisták csoportja az 50-es években indult Amerikában, és világon mindenhol elterjedt, és egy 12 lépéses módszert dolgoztak ki. Itt az a lényeg, hogy felépülésben lévő függők segítenek egymásnak, tehát nincsen szakemberben. Ez egy önsegítő csoport, és van már a videójáték függőségre, a drogfüggőségre, a kapcsolatfüggőség, majdnem mindenre elérhető. És hogy vannak bizonyos ellátó intézmények, amik előírják, hogy akkor ahhoz, hogy elinduljon a gyógyulás folyamat, vagy ahhoz, hogy be tudjon kerülni mondjuk ezekbe az intézményekbe, az ott feltétel, hogy itt részt vegyem. És ezt azért szokták javasolni, hogy a közösségben való gyógyulás az egy markáns kérdés, mert hogy abból a káros közegből valahogy ki kell emelni az adott szemét, vagy érdemes, hogy kiemeljem, hogy ezt a közeget vagy le kell cserélni. És hogy például ez egy jó alternatíva lehet. Nyilván megvan ennek is a veszélye, hogy be tudják egymást, vissza tudják húzni, és hogy azért ezt is lehet tudni, hogy a felépülés folyamata az egy ilyen hullámokat tarkított és visszaesésekkel tarkított folyamat. Tehát ez az egyik megoldás, vagy a... Igen, akkor vannak különböző rehabilitációs intézetek, ennek is megvannak a szabálya, és elég szigorú szabályrendszerei vannak, illetve hát lehet egyéni terápiát addiktológiai konzultásoknál is, illetve vagy pszichoterapeutánál, pszichiátrián, pszichológusi segítséget is, tehát hogy széles a tárház az addiktológiai ellátásnak. Én a családterápiát azért emelném ki nagyon, mert hogy azért a sok helyen leírják, hogy elkezd mondjuk gyógyulni, már egy picit említettem, hogy elkezd mondjuk gyógyulni az adott személy, aki a tünethordozója volt a családnak, tehát megbillen ez az egyensúly, és hogy a család rántja vissza, megijednek hirtelen a változástól. Nem direkt, tehát nem egy ilyen rossz indulatot kell itt feltételezni, ezek tudattalan működések, mert például most mit tudom én, teszem azt a üres fészek szindrómában szenvedő anya, tehát ez azt jelenti, hogy a gyerekek kiszállnak, és hirtelen, aki az anyasságában találta meg az identitását, annak hirtelen funkcióvesztetté válik, és kapóra jön egy olyan gyerek, akit mindig meg lehet menteni. Persze borzasztó szenvedés ez az anya számára, hogy ott van mondjuk a droghasználó gyereke, de mégis funkciója van. Hogy ahogy egyrészt ott van ez az öröm, hogy elkezd gyógyulni, viszont az ő identitása nem erősödött még meg, vagy nem alakult ki. Ő ebben találta meg magát, hogy segítsen, és tudattalan módon visszarángatja ebbe a működésbe. Tehát, hogy ezeket a működési kapcsolatokat kell valahogy átstruktúrálni. Ami, ja igen, és ez egy nagyon fontos, hogy ez gyakran elhangzik ez a kérdés, hogy mit tehet a hozzátartozó, ha például szeret elcibálja a függőségben szenvedő szemét, és most én itt kifejezetten a klinikai értelemben használom a függőséget, tehát akkor, hogy mit tehet, mert hogy mondjuk nem akar terápiába menni, mert azért ez egy viszonylag gyakori jelenség. Amit ő tehet, az az, hogy ő maga megy el terápiába is, vagy van hozzátartozói csoportok is, mert hogy itt is az van, hogyha az ő viszonyulása elkezd megváltozni az adott rendszerhez, akkor a rendszer is elkezd alakulni valahogy. Nagyon nehéz azt mondani mondjuk olyan szerencsejáték függő gyerek, aki rendszeresen kipakolja a családi házat. Nagyon nehéz lehet szülőként azt megélni, hogy mondjuk rázárom az ajtót, de vannak azok a pontok, amikor a saját határokat kell elkezdeni védeni, és hogy lehet, hogy ez a drasztikus megoldás kell ahhoz, hogy elérje mondjuk a függő személy azt a mélypontot, ami őt magát fogja elindítani azon az úton, hogy a felépülés útján. Hát ideális esetben a mélypont az nem egyenlő azzal, hogy nem egyenlő a halállal, de sajnos azért erre is vannak példák. A hozzátartozó sajnos ilyen bármely, tehát nagyon nehéz az a tehetetlenség, hogy szeretne segíteni valahogy, és akkor úgymond, hogy jó, akkor legalább adok neki egy kis pénzt élelemre, vagy erre, vagy arra, az nyilván nem arra fog elmenni, de hogy akkor egy valamilyen módon próbál segíteni, és hogy és nehéz azt úgy átformálni az ember, hogy ebből sokszor az a segítség, a hátralépek, és akkor most magammal kezdek el foglalkozni, és azzal, hogy én ehhez az egész történethez hogy viszonyulok. Szóval ez azért egy nagyon nehéz folyamat.
Igen, én most itt arra gondoltam, hogy mint amikor például náthásak vagyunk, akkor beírjuk a keresőbe, hogy házi gyógymódok. Függők esetében vannak-e ilyen házi praktikák, házi gyógymódok, vagy olyan első lépések, amiket ő tehet meg, hogyha már felismert, és mondjuk szeretne rajta változtatni?
Abszolút van egy mozaik szó, hogy halt, ez a hungry, angry, lonely and tired, tehát, hogy éhes, mérges, magányos és fáradt. Ezek azok a veszélyeztető állapotok, amiket, igen, azt még nem mondtam, hogy a pszichoedukációban is, a pszichoedukációnak is nagy szerepe van mondjuk itt a függő, mondjuk a Minnesota rendszernek ez például, ami a nyírőben van, ez régiszer, hogy akkor edukálják arról a függő személyeket, hogy egyáltalán hogy néz ki ez a függőség, és hogy milyen veszélyeztető állapotok lehetnek, és akkor, de ez egyéni terápiában is lehet, hogy konkrét stratégiákat dolgoznak ki arra. Nyilván el kell jutni arra a pontra, hogy ezeket a érzéseket felismerje az ember, mert hogy itt sok esetben azért ez még nincs meg. Tehát, hogy ezt detektálni kell, oké, most mérges vagyok, oké, most éhes vagyok. Tehát, hogy ezek az alapvetőnek gondoljuk, de nem feltétlen az, hogy ezeket detektálja, és amikor ezt ő érzi magán, és nem indulatból rögtön a piához, a droghoz, a nem tudom, a számítógépes játékhoz nyúl, hanem egy pillanatra megállni, és akkor tudja, hogy oké, akkor ebben most azt dolgoztuk ki, azt a stratégiát dolgoztuk ki, hogy most nem egyből nyitom a bort, vagy az mit tudom én mit, hanem akkor ezt is azt fogom tenni, mert ez is ezt fog segíteni. Ezt előzetesen, tehát ilyen tényleg nagyon didaktikusan ki lehet ezeket dolgozni, és mint egy ilyen útjelző tud segíteni abban, hogy oké, akkor most ebben vagyok, és akkor ezek azok a pontok, nyilván mindenkinél más az, ami betriggeleli a magát a függő tevékenységet, ezeket meg kell találni, és akkor ezekre, hogy érdemes ilyen stratégiákat kidolgozni. Tehát ez például tipikusan az. Vagy akkor jellemző az, hogy ha már valaki felépülésben van, akkor mik azok a helyszínek, amiket mondjuk kerüljön el, mert vissza fogják rántani.
Már említetted itt a pszichoedukációt. Na, neked ez az egyik veszőparipád is, ezért szeretném, hogyha javasolnál néhány könyvet, vagy olyan hasznos oldalt, vagy esetleg módszert a hallgatóknak, ami segíthet a függőséggel való megküzdésben?
Van egy csomó olyan, ami, tehát vannak picit szakmai jellegű könyvek, de ugye mind szerintem elég gyakorlatias és elég könnyen emészhető. Nekem van egy Insta oldalam, és én ott ezeket egész sokat megosztottam már. Ilyen, például a felépülés a függőségekből, ez a szerencsejáték és szerhasználat. Ez az említett Nyírő Gyula kórháznak az addiktológiai részlege rakta össze, és ezt a Minnesota rendszer mutatja be egészen gyakorlati szempontból. Tehát, hogy szerintem ez hozzátartozóként is, meg függőként is nagyon hasznos lehet. Amit én nagyon szeretek könyvet, amit említettem, és vagy nem tudom, hogy említettem-e most, a Demetrovics Zsoltnak a Droghasználat funkciói című könyve, ez talán egy picit szakmai, de nagyon átfogó. És hogy nagyon izgalmas abból a szempontból, hogy igen, hogy a mi értekre kérdezre, hogy ezt boncolgatja, hogy igazából, hogy milyen funkciót tölt be a drog szerepe, vagy a drog, most általánosságban mondom, az adott személy életében, és akkor ő úgy végigveszi ténylegesen a személyiségjegyeket, végigveszi a családi funkciókat, végigveszi a biológiai hatásokat, a szociális környezetet, és hogy nagyon sok szakirodalmi összefoglalót hoz hozzá, úgyhogy ez például nagyon izgalmas. Vagy Kapitány Fövény Máténak van a Függőben az Alkoholizmus Lélektana című könyve, ez a HVG kiadónak a terapeuta esetei sorozatnak az egyik része, és ez például azért nagyon jó szerintem, egyrészt, hogy az alkoholizmus Magyarországon a legnagyobb probléma addiktológiai függőség szempontjából, tehát, hogy messze túlmutat az összes droghasználaton és viselkedési függőségen. Nyilván ennek az alkoholnak azért van egy társadalmi beágyazottsága is, és egyrészt van egy ilyen kettős mérce az alkohol, hogy elfogadók is vagyunk az alkohol használattal, de ugyanakkor pedig magát az alkoholizmus meg nagyon mélyen elítéli a társadalom, és magára hagyja a szenvedő felett. Na, és hogy ez a könyv nagyon jól ábrázolja azt, hogy néz ki mondjuk egy ilyen családdinamika például, és hogy néz ki egy ilyen felépülés, hogy a terápia konkrétan hogy néz ki, hogy mindig szokták kérdezni, hogy néz ki egy ilyen, de hát itt ebben el lehet olvasni, hogy konkrétan milyen. Vagy amit már említettem, a viselkedés függőségek, ez a cím, ez az Oriolt kiadónak van egy ilyen könyve, és ott nagyon izgalmas, ez egy amerikai tanulmányok vannak benne, de nagyon érthető nyelvezettel, és akkor ott egészen sokféle viselkedés függőség, amiről így azért így elvétve volt szó, beszél. Vagy amik még nagyon izgalmas és jó könyvek szerintem, az pedig a felépülés történetek, hogy hát itt van több is ebből. Egy fáradt még kiemelek, aztán az összeset nem fogom felsorolni, mert nem megy bele az egy, hogy ez egy külön adás lehetne, de hogy...
Kit érdekel, az akkor a Pszichopak nevű Instagram oldalon ezeket követheti, igaz?
Így van, már nagyjából egész sokat megosztottam, mert is mindig vannak új és újabb könyvek, ami kicsit más szempontból, más módon mutatja be, tehát hogy azért ez egy nagyon-nagyon sokrétű és komplex terület. Igen, most akkor nem sorolom fel végig, mert akkor tényleg itt ülhetünk még órákig.
Szerintem abszolút körbejártuk ezt a függőség témát, és nagyon sok új információt, és nagyon sok szakmai tudást kaptunk erről, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, Katica, hogy ezt megosztottad velünk, és reméljük, hogy a függőknek és a nem függőknek is nagy segítség volt ez.
Köszönöm én is a lehetőséget. Sziasztok!